Kol Israel! Az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Mai műsorunkban a Benedek testvérpár, Benedek István Gábor és dr. Benedek Pál Zichronó Libraha visszaemlékezését hallják. Elsőként Benedek István Gábor a Skót Dudás című írását idézem. Úgy hozta a sorsom a náci tobzódás csúcspontján 1944-ben Bergen-Belsenben táboroztam. 6 éves kisgyerekként anyámmal, fivéremmel kerültem oda, véletlenül túléltem. Ezt a német adminisztráció sok évvel később kiderítette, és a láger felszabadulásának egyik évfordulójára meghívtak, hogy közösen emlékezzünk a történtekre. Mi magunk az előzményekről, a negyed századon át tartó magyarországi gyűlölet légkörről, a hivatalos nemzeti magatartásról, a főjegyzők, csendőrök, vasutasok, tanítók, szomszédok rohamosan bekövetkező szellemi-lelki átalakulásáról, elembertelenedéséről már lényegében nem is beszéltünk. A mindennapi túlélés parancsa a náci drótkerítések mögött minden más gondolatot elnyomott. Ha korábban és ma is azt kérdezik tőlem, mi volt számomra a legborzalmasabb, az alábbi életképpel válaszolok. Az úgynevezett Sonderungarn lágerben felállított faépület Pritsein éjszakánként egymáshoz préselődve sok százan szorongtunk. Örökké éhesen, tetvesen, betegen, reménytelenül. Az emberek egyetlen menedéke az álom volt. A szabadság képzelt órái, az otthon fölidézése, a jó simogatása. És akkor a barak két ajtaján betört a kommandó. 10-10 katona, üvöltve, vicsorító kutyákkal, harsányan, zseblámpáikkal az alvók arcába világítva. Nem rugdosták föl az embereket, nem verték a felnőtteket, a gyerekeket, senkit nem öltek be. Csak behatoltak az emberek lelkébe, agyába, érzékeibe. Én a katonák csizmáira emlékszem, kisgyermeki szememben ezek a szöges csizmák óriásiakká nőttek, a szorongás a megsemmisülés jelképévé. Sohasem tudtuk, mikor érkeznek, de minden éjjel jöttek. Őrjáratuk néhány percig tartott, a barak közepén fordultak, mentek, vitték a kutyáikat is. Amit hagytak maguk után, az volt a fontos. A félelmet, a kiszolgáltatottságot, az összetört emberi méltóságot, a sírást, a rettegést. Én magam rövid idő után már nem mertem elaludni. Ez aztán megbosszulta magát, a kialvatlanság fogékonnyá tett a betegségekre, a tífuszra. És 55 évvel később a német állam, a tartomány politikai vezetése, az ország egyházi méltóságai, a civil szervezetek, a környékbeli települések lakossága, az iskolák növendékei meghívták a túlélőket. Mintegy 1500 immár vendéget. De nem csak a tábor hajdani lakóit. A felszabadító angol öreg katonákat is. Volt köztük, aki megőrzött, kinőtt, kihízott egyenruháját, Tommy sisakját vette fel. egy délceg tartású veterán skót szoknyájába bújt, és a hóna alá vette nyilván legendás dudáját, és méltóságteli hangversenye élményt nyújtott. De nem ez volt a lényeg. A vendéglátók megnyilatkozásai. Elmondták, most újra Isten és ember előtt kérnek bocsánatot. Remélve, hogy a túlélők nagy lelkűek lesznek, hiszen ők most megtépet ruhában állnak itt, több százezer tetem sírdombja fölött, és könnyel kevert hamut szórnak a fejükre, mint a gyászolók az Ótestamentumban. Fogadkozásuk tiszta, lélektől lélekig szól, soha többé. Levetítették azt a dokumentumfilmet, amelyet Hitchcock, angol rendező óriás készített, az Admiralitás archívuma számára. Az éppen felszabadított lágerlakókat láthattuk, a csontsovány foglyokat, önmagunkat, s a halottakat, tifusztól, vérhastól, éhségtől, fölpuffadt, elpusztult, elpusztított bajtársakat. A buldózereket megrendült angol katonák irányították, de a gödröket immár az elfogott nácik ásták. Aztán a skót dudás mögött lassan végigjártuk a brit katonai lángszórókkal, akkor azonnal felgyújtott, fertőzött barakok helyét. Én immáron felnőtt fejjel ott álltam a 11-es barak téglamaradványainál, és halottaimért, zsidó testvéreimért elmondtam a kádist. Később felkerestük a sírokat is. Hatalmas dombok ezek, fűvel benőve. Tetejükön csak kőtömb, fekete számokkal. 12 000, 5 000, 6 000, 800, 5 500. A földgyalúval eltemetett deportáltak. Lengyerek, görögök, oroszok, magyarok, románok, csehek, szerbek, belgák, hollandok. Mi valamennyien. A sírok előtt most kisiskolások álltak, kórusban énekeltek, csengő hangjuk az égbe szállt. Ezek többnyire keresztény dalok, zsoltárok voltak, a zsidó könyörgést, a Kél Málej Rahamimot, Moshe Kraus Kanadában élő kántor, az izraeli hadsereg volt főkántora, hajdani fogolytársunk énekelte el gyönyörűen, meghatóan. A hangok az örökkévaló trónusa előtt békévé olvadtak egybe. Arra gondoltam, mikor jön el az az idő, amikor szülőhazámban, ahonnan elhurcoltak, ahová szüleimmel, fivéremmel visszatértem Magyarországon, ugyanilyen emelkedett szólnak hozzám. Benedek István Gábor írása után most pedig a néhai dr. Benedek Pál, tehát fivére visszaemlékezése következik.
Én bizony elég régi fiú vagyok Izraelben, az idén ünneplem a 35. Pészachot ebben az országban. Ennek ellenére nem felejtettem el azt a gyermekkori Pészach ünnepet, amelyet 1945-ben Bergen-Belsenben ünnepeltem együtt a családi láger sok száz tagjával, majdnem azt mondtam elítéltjével, hiszen elítéltek voltunk mi, európai zsidók valamennyien. Nos, meg kell mondanom, ez a fogalom, hogy a Pészach a szabadság ünnepe, ezt akkor még nem tudtam, ez nem tudatosult bennem. Nem akarom annak a látszatát kelteni, hogy a mai eszemmel elemzem az akkor átélteket. Tény azonban, hogy nagyon rossz körülmények között éltünk, egy furcsa ellentmondásnak voltunk tanúi, ezt észleltem már akkor is, 13 éves koromban, Egyrészt hullahegyek vették körül a barakokat, nagyon sok volt a halottunk, teljesen kilátástalan volt, hogy mikor ér véget a háború, nem igaz, hogy világos volt, hogy a háború most már rövidesen befejeződik, én legalábbis nem láttam ezt teljes világossága, másrészt tavasz volt. Tavasz, ami még ilyen körülmények között is csodálatos dolog. Ne feledjük, a Pészach a tavasz ünnepe mindenütt a világon, és a tavasz akkor a hétköznapi életben a Pészach előkészületei idején emelkedett érzést keltett. Emlékszem a Pészach estére is, a legvallásosabb zsidók, makói zsidók voltak velünk, ők szerveztek minnyánt, szerveztek imádkozást. Én nem tudtam tökéletesen azonosulni, annyira vallásos nem voltam lelkileg, de azt mérlegeltem mindvégig, hogy haza lehet-e innen menni ebből a szörnyűségből. A szűkebb családunkat akkor már érte egy haláleset, drága nagymamám meghalt. Ott Bergen-Belsenben borzalmas körülmények között ment végbe a temetése a püspökladányi rabbi által, aki lágertársunk volt. Továbbá a tudatomban Pészachnak a kulináris értéke is szerepelt, a pészachi gombóc, a pészachi macezből készült sütemények, ezeknek nyoma se volt, de a memóriámban igen. Erre gondoltam nagyon sokat, talán többet erre, mint a lényegre. És ismétlem folyton az járt a fejembe, el fogunk-e innen valaha kerülni. Érdekes módon, ahogy vége volt a Pészach ünnepnek, a mi lágerunkat evakuálták, és elkerültünk Bergen-Belsenből Theresienstadtba. Bergen-Belsen április 15-én felszabadult, a napokban emlékeztek meg erről a bergen-belseni veteránok. Én már akkor a csoportommal nem voltam a lágerben, akkor már Theresienstadtba kerültem, és ott szabadultunk fel május 8-án, a II. Világháború utolsó napján. Mindaz, ami Bergen-Belsenben történt ezen az ünnepen, mégis felejthetetlen. Ez volt az egyetlen ünnep, amely ebben a lágerban ért bennünket, hiszen december 14-én érkeztünk oda, az őszi ünnepeket még egy ausztriai, Wien-Gerasdorf nevezetű lágerban ünnepeltük. A két fogalom tökéletesen ellentmondásos, ünnepelni és Bergen-Belsenben lenni. Úgy érzem most, 35 év után, hogy két feladat van az életemben. Az egyik kinagyítani ezt az élményt, és ügyelni arra, hogy örökre élő maradjon bennem, a másik talán ennél is fontosabb, úgy alakítani az életemet, hogy mindaz, amire emlékszem ezzel kapcsolatban, azt el tudjam mondani, át tudjam adni, és élményszerűen tudjam átadni a gyermekemnek és a két unokámnak. Ez nem csak a saját feladatom, ez a mi nemzedékünk feladata is. Azt kell valahogy biztosítanunk, hogy miközben a bennünket körülvevő antiszemita világ még ma is azt vitatja, hogy volt-e egyáltalán halálláger, hogy volt-e elgázosítás, hogy megöltek-e 6 millió zsidót, vagy mindezt csak mi találtuk ki, tudatosítanunk kell a gyermekeinkkel, unokáinkkal, majd a Isten segítségével a dédunokáinkkal is, hogy mi valamennyien a túlélők nemzedéke vagyunk, akiket egyetlen csodálatos kártérítés ért ebben az ügyben. Az, hogy mindarról, ami történt, Izraelben emlékezhetünk meg. Benedek Pál beszélt Tel Avivból.
A néhai doktor Benedek Pált hallották. Ezzel mai műsorunk végére érültünk. Búcsúzunk Önöktől. Legközelebb holnap este jelentkezünk. Shalom ve'erev tov, Mirusalaim.